hírek után.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyed ég. Nyújt az ébredést, kereslek, hol jársz most, gyere közelebb. Van, amit a szem nem lát, de jó, ha képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Oda vigyen el a szél.
Mindig a köveken túl kell ás, mindig a melótájon a cash. Napról napra nagyobb a gyödör alattad, a végén bele ne es. Betűleves, Ábel a nevem, a becsületes. Ha szedek a tetejéről, mert az aja már keserű lesz. Elmosódok, ha a kamera lekattan, nem talál meg éjjel a paplan. Régen elhagytam a fészkemet, a szárnyaim bontogattam, de tudtam, valami új lesz. Ha fedezem magam, ez úr be. lesz Újpesten, metróval szelem az úttestet át.
Oda vigyen el a szél, hol madár se járna, aki menekül a végén, csak magát találja. Oda vigyen el a szél, este, mint hídon a négy, hat úgy oldódom, mint fröccsben a szénsav. Hosszú a lépéssel mondani szép vagy, ha több az adik elnéd, mint a tinnak a léra. Néha már úgy érzem, hogy a Tarbila rendezi az én filmem videótéka. Kiveszem az én részem, az egyik felemet ide, a másik nem. Oda vigyen el a szél, se járna, aki menekül a végén, csak magát találja. Oda vigyen el a szél,
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kert világában, illetve a kert gondozás és kert művelés világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Szervusz, én is köszöntelek!
Na kezdjük azzal, hogy kert. Még mielőtt arról beszélgetünk, hogy akkor mit terveztek és mit szerveztek a következő kertakadémiára, azért, hogyha a természetet vesszük, a kertet vesszük, ezek a bizonyos hőmérsékletek, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek a 40 fok körüli hőmérsékletek nem biztos, hogy jót tesznek a kertben lévő növényzetnek.
Ez egyáltalán nem tesz jót, és egy kicsit előre is projektálja azt, hogy pont az ilyen rendezvényeknek van létjogosultsága, mert az elmúlt időszak, és itt most akár egy ilyen 40-50 évet is nézhetünk, arról szólt, hogy az ember a szemével vásárolt, hogy ami neki tetszik, az legyen jó a kertbe, és akkor az egy ilyen huszadrangú dolog volt, hogy valójában abba a kertbe az oda való-e. És nem is érdekelt senkit, az ökológia se nagyon, tisztelet a kivételnek, de talán most az elmúlt pár évnek ez a krízis időszaka az, ami megmutatta az emberek számára, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, és abban együtt a kertünkkel, akkor ez nem lesz egy működő rendszer, és igazából most ezt a paradigmaváltást éljük a kert kultúrában is.
Az, hogy paradigmaváltást, meg foglalkozni vele, mivel? Tehát, hogyha 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, nem tudom, pár napon keresztül, akkor kiég minden, nincs az a növény, ami ott utána meg tud élni.
De képzeld el, hogy van. Ha jól van, elindítva... Pont igen, a katánkóró is ilyen, egyébként pont a vadvirágok ilyenek, tehát hogy ha elengedjük azokat, hogy most itt az elmúlt pár évben mindenki bugás hortenziát akart, mert bejött egy-két ilyen celebkertész témájába, hogy legyen mindenkinek tele hortenziával, és akkor mindenki hortenziát ültetett. És akkor most meg ilyenkor megmosolygom az interneten, amikor látom, hogy napernyővel védik, öntözgeti. Tehát hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, már pedig meg lehet találni, ami szép, tehát a mi esztétikai érzésünknek is jót tesz, de valójában abba a kertbe, abba a talajba, abba a helyi mikroklímába való, akkor onnantól kezdve el lehet ezt engedni, hogy egy kopár sivatag lesz a kert, ha nem öntözzük.
A paradigmaváltás szót használtad pár perccel ezelőtt, és most a hortenziát is ráadásul még behoztad. Később majd beszélünk egyéb növényekről, amelyek nem feltétlenül csak a szépségük, hanem az ízük miatt is megteremnek a kertben. Na, de hogy a paradigmaváltás az azt jelenti, hogy mindaz, ami a, nem tudom, 90-es években, és akkor csak 30 30 évet megyek vissza az időben, divat volt, vagy tudott évről évre virágozni, vagy megteremni a kiskertekben, akkor azt mindet felejtsünk el, mert ezt a mikroklimát, ami 30 év alatt kialakult, vagy átfordult ennyire, azok már soha többet nem fognak teremni?
Nem azt mondom, hogy nem fognak teremni, de igen, át kell értékelni. És ebben nekünk is egyébként hatalmas felelősségünk van, mert tervezőként is azt látom, hogy nyilván az iskola nagyon, nem akarom bántani a Kertészeti Egyetemet, tök jó volt, nagyon-nagyon nagy tudás bázist adott nekünk, viszont azok a növény ismereti tudások, amikor azt mondták, hogy az egy napfény szerető növény. Na most az a napfény szeretés, az már nem ez a napfény szeretés. Hát nyáron hányszor voltunk, hogy pucéron rohangáltunk a kertbe, és nem égtél le, nem? Most meg gyakorlatilag nem győzöl úgy beöltözni, hogy ne égjél szénné. Tehát már az a növényeknél is így van, hogy az a fajta UV-sugárzás, ami most van, és csak egy tényezőt nézünk, az teljesen más, mint akkor volt. Tehát át kell alakítani a növényekről alkotott képünket is ilyen értelembe, és ez nem egy lehetetlen dolog. Tehát ettől még lehet nekem hortenziám, ha a talaj megfelelő hozzá, és ha megteremtek neki egy olyan helyi mikroklímát a kerten belül, hogy az a növény jól érezze magát. Tehát nem lemondani kell, hanem átalakítani a szemléletet.
Azt említetted, hogy pár évtizeddel ezelőtt még milyen hiányos öltözékben rohangált az ember a kertben gyerekként. Igen, mert hogy nem égett le, és akkor most eszembe jutott egyébként, hogy ugye mondják, mindenhol is lehet hallani, meg olvasni, hogy kenjük magunkat, mert UV, AB, C, akármilyen sugárzás. A növényeknek kellettől félniük, vagy ők azt megszűrik, tehát hogy nekik nincs ilyen, hogy akkor bármilyen károsodás éri őket ezekben az egyébként extrém hőmérsékletekben.
Képzeld el, nagyon érdekes dolgot vettem észre, megégett a napon a mogyoróbokrom önmagától.
De nem tudsz mit csinálni vele.
És nem tudok vele. Hát tudok, ha most biokészítményben például megjelentek olyan szilíciumtartalmú készítmények, amik be tudnak épülni a növényi szövetekbe, és egyfajta naptejként tudnak funkcionálni egyébként a növényi szövetbe. De hát nyilván nem az lenne a cél, hogy állandóan vegyünk valamit azért, hogy a növényeink jók legyenek. Tehát egy kicsit a paradigmaváltás itt is van, hogy eddig az volt a kertkultúrában, hogy vedd meg, és akkor ebbe a vegyszert, a tápanyagot, a műtrágyát, a mindent belesorolhatunk. Most meg inkább azt mondjuk, hogy olyan megoldásokat keresünk, hogy a növénynek is jó legyen, nekünk is jó legyen, pénztárca barát is legyen, egyfajta kerti, ökológiai fenntartható legyen a rendszer. De igen, a növények is most már meg tudnak égni.
De amit említettél, ezek a bizonyos szilíciumtartalmú vegyületek, vagy valami ilyesmit mondtál, ez ilyen kémiai behatást feltételez, tehát hogy akkor, hogyha valaki a biokertet favorizálta eddig, akkor neki is elő kell venni a permetezőt, mert máshogy nem tudod kijuttatni.
Igen, ezek biokészítmények egyébként, bármilyen meglepő, teljesen bioengedélyes készítmények, nem ilyen hasraütéses biók, de permetezővel kell bizony kijuttatni.
Még egy dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy a növények is meg tudnak égni, számtalanszor halljuk az orvostól, amikor megérkezik a megfázás szezon, hogy immunrendszert meg kell erősíteni. Immunrendszere nem csak az embereknek van, a növényeknek is van immunrendszer.
Hát bizony, hogy van, és itt jön képbe az, amikor nem ismerjük a növénybiológiát, a talajunkat, a kertünknek a ökológiai szisztémáját, akkor nem tudjuk a növénynek az immunrendszerét sem felerősíteni. És ezért van az például, hogy itt a Kert Akadémiánál is minden évben van minimum egy talajos előadás, mert ugye az egész kertnek a működő szép rendszere a talajnál kezdődik. És hogyha a talajt tudom táplálni, mert eddig ugye nem ez volt a szokás, hanem mindent feltárcsáztunk, fölástunk, kiástunk, gyommentesítettünk, le is fújtuk gyomírtóval, ez gyakorlatilag az egész talaj állapotot is teljesen elkezdte tönkretenni. De most visszaépítjük a talajt, ezáltal a növényeket is segítjük, és jobb lesz az immunrendszerük, és innentől kezdve a kérdés arra, hogy a növény immunrendszerét hogy lehet növelni, ez nem csak biokészítményekkel, hanem akár úgy, hogy a talajt rakjuk rendbe.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Emlékszel arra a délutára, amikor egymásba zúgtunk, és utána tudtuk már, hogy soha többé nem lesz ugyanúgy, és köddé vált mögöttünk minden tervünk, mi addig hátként nyomt a terhünk, mi útközben magunkra vettünk, csak álltunk, semmit nem tehettünk. Emlékszel arra a pillanatra, mikor megállt az időt,
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Vártam, hogy azt érezzem, hogy vársz majd, de a nyár is elmúlt, és újból lehullottak a levelek. Háttal a napnak probléma tenger, fuldoklunk benne, mint ketten, lassan elfogy a levegő. Amit tartottál tőlem, az vonzott igazán, a tudat, hogy soha nem érhetlek el. Nem érhetlek el, nem érhetlek el, miért nem engedtek el hamarabb.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a kertek világában, illetve a kertművelés és kertgondozás világában kalandozunk. Toppor Erika okleveles kertészmérnökkel még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Az imént növényvédelemről beszéltünk, ezekben a bizonyos, hát 40 fok körüli hőmérsékletekben hogyan lehet óvni a növényeket, meg beszéltünk arról, hogy a növényeknek is van immunrendszere. Folytassuk azzal, és akkor most egy másik topikot hozzok be gyorsan. Nem sokára lesz Kertakadémia, erről is beszélünk majd. Na de hogy, ha már arról beszélünk, hogy kert, és hogy 2026, ugye ebben is, mint minden másban, étkezésben, divatban, stb. Vannak trendek. Most mi a trend egyébként, és mit jelent alapvetően az, hogy kert? A ház mögötti, nem tudom, 4x4-es kis zsebkendőnyi területet veszünk, vagy veszünk egy 3 hektáros területet. Mi az, hogy kert, és mi a divat?
A kert az bármikorra lehet. Például van egy ilyen trend, hogy mini kertek. Ugye, akinek ikerháza van, és tényleg ez a 3 méter x 3 méteres kert, az nagyjából egy virágágyás. Na most azt is lehet okosan csinálni, és azt is el lehet rontani műfűvel. Mert ez is sajnos még mindig a divatban benne van, hogy a fenntartható, mint szó, az egy ilyen marketing fogás lett most már, pedig valójában a fenntartható az egy nagyon fontos szavunk lenne a valóságban. Az nem a műfűről, nem a robotfűnyíróról, nem a vegyszerekről szól, meg a okos otthon, okos kertről, hanem az arról szól, hogy rendszert építünk, egy működő, önmagunk nélkül, wifi nélkül működő rendszert építünk, és ezt létre lehet hozni bizony ilyen picike kertbe is. nem mondom, hogy könnyebb egyébként 3 hektáros kertet művelni. Tehát nekem több hektáros kertem van. Aki volt is már kertlátogatáson, az gyakorlatilag tudja is, hogy az mit jelent, amikor azt mondom, hogy arra van a kerítés vége, és akkor 200 métert kell gyalogolni, és akkor amikor legyalogolja és visszajön, az már ugye 400 méter, akkor mondja, hogy ő ezt így nem gondolta végig. Hát mondom, én tudom, de nem akartalak ebben megzavarni. Egy ekkora rendszert ugyanúgy nehéz létrehozni. A kicsit meg még nehezebb, de nekünk tervező mérnököknek pont ez a feladatunk egyébként, hogy ezt helyrehozzuk, és a fenntarthatóságot minden egyes lépésébe bele lehet építeni, mert ez sokkal több, ez egy életközösség gyakorlatilag.
Ezt a 200 métert említetted, hogy lesétálni, és hát ugye a divatról, hogyha beszélünk, én most csodálkoztam rá a minap, és nyilván aki kerttel foglalkozik, meg van, aki pontosan tudja, hogy nem tudom mióta működnek ezek, de hogyha valakinek kertes háza lesz, vagy kertje lesz, akkor pár évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor kölcsön kérem a fűnyírót és megyek, most megnéztem nagy szemekkel, hogy igazából csak kikerülni a kertbe, megveszi és mondod a divatot, meg a wifit, ezt az izét, amit ki kell tenni a kertbe, és magától már a füvet is lenyírja. Tehát, hogy igazából nem is kell hozzányúlni a kerthez, hogyha az ember nem akar paradicsompalántákat nevelni, hanem a technológia az megold mindent.
Alapvetően igen, viszont azt érdemes tudni, hogy ha már itt robotfűnyírót említettél, hogy például a robotfűnyírő tönkreteszi a talajéletet. Ha tönkreteszi a talajéletet, visszacsatolnék az előző blokknak a beszélgetésére, akkor a növényeim jól fogják magukat ugye érezni?
Hát nem.
Mert ugye egy folyamatos cicergésben van, ahogy ott föl alá, tehát például vakond ellen nagyon sokan javasolják a robotfűnyírót. De ha a vakond nem szeret ott lenni, a földi giliszta szeret, az összes többi talajlakó élő lény szeret, hát ugyanúgy nyilván nem szeret, és akkor elindul nem azonnal, hanem elindul később egy ugyanilyen körforgás, növényvédelmi probléma, tápanyag hiány, nem fejlődik, miért nem fejlődik, mert az alapot tettem tönkre.
És hogyha a divathoz visszatérünk, ugye az imént arról beszéltünk, hogy mi a divat kertnagyságban, vagy mi jelenti azt, hogy kert. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami a kertben van, akkor most 2026-ban mi a divat? Egy évvel ezelőtt ugye a magas ágyások jöttek be nagyon a divatban. Most növényeket, nem tudom, paprika, paradicsom, palántákat, vagy nem tudom, fákat teszünk ki a kertbe, vagy tesznek ki a kertbe. Most mi van divatban?
Most a fákat. Ha ebből a listából kell választani, most mindenképpen ez a fenntartható kert irányvonal egyébként. Hála az égnek a trend, ami egyfajta ilyen természetes kert összkép. Nagyon divatosak lettek a vadvirágok dísznövény alkalmazása, elképesztő felületeket lehet vele szépen borítani kert szinten is, és pont egy kicsit összefügg a fenntarthatósággal, mert hát nyilván az áróparton senki nem fogja locsolgatni az utcán. Tehát egy vadvirágos, jól felépített kert, az ugyanúgy szép és öntözésmentes tud lenni, és nem kell ezért magunkat úgymond megerőszakolni, hogy akkor az esztétikából visszaveszünk, mert elképesztő jó dolgokat lehet csinálni, de a fenntartható kert és a természetes klímaálló kert most az egy ilyen nagyon nagy divattrend lett.
Ha fa, akkor milyen fa? Örökzöld, nyírfa, nyárfa, vagy megyfa, barackfa?
Tervezőként azt látom, hogy volt egy 10 év nagyjából, amikor gyümölcsfát nem kért senki, mert szemetel, meg baj van vele. Mert ugye nagypapánál látták, hogy mindig ment a mindenféle vegyi anyaggal tényleg már így, amit össze lehetett csencselni gazdaboltokból, és mindent vitt vegyi anyagok, tehát ilyen 14-20 napos várakozási időkről beszélünk, mint vegyi anyag, és nem akartak vele foglalkozni. Aztán jött egy időszak, amikor hirtelen mindenki gyorsan növő növényeket akart, na most az is azért csengett le, mert bejöttek ugye a viharos évek. És most inkább nőjön lassan, de legyen nagyon erős időszak van, ha fák esetéről beszélünk, viszont visszakúsztak a gyümölcsfák. Tehát egyre több olyan kertet tervezek, ahol azt mondták, hogy kötelező 3 fát betenni, mert ugye építési engedélyhez, vagy használatba vételi engedélyhez kell, de mehetnek gyümölcsfák végre.
És azzal tisztában vannak egyébként, hogyha egy facsemetét betesz valaki, akkor várni kell egy 3-4-5 évet, mire abból legalább egy barack vagy egy körtele?
Nem.
Nem mondod?
Nem, de én ebből ezt el szoktam mondani, mert ez azért is fontos, mert ha már például ideje korán rajta hagyják a termést, akkor nem tud a törzs megerősödni, nem tud maga a fa megerősödni, mert ugye az energiát a szaporodásba teszi bele, és tudjuk jól, hogy ahol a fókusz ott az energia elve alapján, akkor a fa nem fog növekedni. Tehát az első pár évben például ilyen 4-5 évben simán le is szedetem a gyümölcsöket. Ennek nem annyira szoktak örülni.
Pedig hát Hát ezt így kell.
Hát ezt hivatalosan így kéne, igen.
Említetted, hogy sokan nem kértek gyümölcsfát, mert hogy emlékeztek még rá, hogy akkor a nagyszülőknél mi volt, stb. Stb. Akkor te is így nőttél föl, hogy láttad a nagyszülőknél, hogy akkor még ott mindenféle permetezés volt, meg te is szedted a lehullott gyümölcsöket?
Persze, mert a nagypapám az én egyébként sokan nem tudják, de én a nagypapám véget lettem egyébként kertészmérnök, ő asztalos volt, de ilyen kertőrült volt, és nekünk már a 16. kerületben a Sashalmon nőttem föl, ott a Havashalom utca tanácspark, akkor még tanácsparknak hívták, most már nem így hívják, részen, és szőlőskerte királynőjéből volt itt ilyen 6 sor a kertbe, gyümölcsfák tengere volt, tehát ott gyakorlatilag volt olyan, hogy 100-200 tő paradicsomunk volt, tehát a szezonban nekem már 4 évesen volt veteményes kertem, 3 darab mezei katánggal, amit az árokpartról loptam be, meg 2 darab paradicsommal, meg én szedhettem a sóskát, tehát én voltam a sóska felelős. Én ebben nőttem bele. De a nagypapám azt tényleg tolta neki ezerrel ezeket a vegyszereket, viszont én úgy gondolom, hogy egészségügyi oka is van, hogy én teljesen leálltam róla sok-sok-sok évvel ezelőtt, tehát egy nagyjából 20 évvel ezelőtt leálltam, és az a mai napig is elvem, hogy én nem használok a kertbe vegyszereket, és nem használok műtrágyát, nem vagyok hajlandó egyszerűen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Érintetlen virág voltam, annó még a gyermekkorban, ott vagyok a pillanatban. Vagyok a szép
a fától. lép az élet, ahogy én is. Megbotlik, de csak azért is. Járja a táncot velem. Jó hírem van, a nap most lezuhar. Kezdődik a bábor, és a nyilait lőik hiában minden. Szem az égre szegezve, itt van a kilát, és a szeretet szabadnak ér.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnökül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer.
Köszöntelek.
Beszéltünk gyümölcsfákról, beszéltünk paradicsom, paprika palántákról, stb. Kertdivatról. Egy dologra szeretnék még rákérdezni, a kertben található növények közül, nem tudom, hogy ezt valaki önszántából kérje, vagy rá kell beszélni, pöszméte bokrokat, vagy egres bokrokat. Szoktak kérni, hogy akkor de jó lenne, ha lenne a sarokban egy ilyen 5-6 darab.
Képzeld el, ez egy nagyon érdekes dolog, nem? És mindig azt mondják, hogy olyan rész is legyen, ami ehető, és amikor így bedobom, akkor így mondják, hogy de jó, hát az tényleg milyen régen volt már. És az az érdekes az egressel, hogy a ribizli, az például már ezt a klímát nem bírja. A málna nem bírja. És amikor mondom nekik, hogy tövis nélküli szeder, egres, akkor mindig jön egy ilyen megvilágosodás, és akkor döbbennek rá, hogy tele vagyunk elfelejtett zöldségekkel, meg gyümölcsökkel egyébként.
Egyébként nem csak azzal foglalkozol, kis kitekintés, aztán majd megyünk a Kertakadémiára rá, aminek a következő alkalma augusztus 8-án lesz, szóval nem csak azzal foglalkozol, hogy kerteket építesz, meg a saját kertedben a kis növényeidet gondozod, meg mindenféle tanácsokat adsz, meg könyveket írsz, hanem hogy mindenféle termékek is készülnek a kezeid által, ha minden jól nő.
Alapvetően igen, tehát ugye nekünk van egy több hektáros gazdaságunk egyébként, egy ilyen családi gazdaság formájában, tehát mi árutermelésre is termesztünk, az egy teljesen más szemlélet az a helyzet, mert, és ezt veteményes tervezésnél is el szoktam mondani, hogy ott ipari fajtákkal dolgozunk, és az ipari fajtánál nem tudod, fizikailag nem tudod kikerülni a műtrágyát, nem tudod kikerülni a vegyszereket. Most nyilván lehet ezt is ésszel, ezt hívják ugye integrált növényvédelmi technológiáknak, be lehet vonzani a fóliaházaknál bionövényvédelmet, tehát ragadozó atkát például, de nem tudod 100%-ban kikerülni a vegyszer vagy a műtrágya használatot. Ez egy nagyon nagy problémája egy ennek a szegmensnek.
Hogyha már termékek, mik azok, amik egyébként, vagy amikre ti ráfeküdtetek?
Hát a férjem az a csili termesztésben van, ugye nagyon otthon, meg a fűszerpaprika termesztésben, de alapvetően, mivel szószok és kéztermék gyártás van, mi olyan alapanyagot termesztünk, ami ezekbe felhasználható, lecsó alapanyagok, zakuszkák. Úgyhogy van nekünk, tavaly volt rengeteg mézdínje például, mert ugye új alternatívákkal is kísérletezni kell, de most is van olyan ház, ahol uborka, meg cékla van párosítva például. Tehát, hogy elég vegyes szortimenttel kell dolgozni.
Az imént egy csomó mindent mondtam rólad, hogy mivel foglalkozol kertépítéssel, meg a saját növényekkel, meg mindenféle akadémiákat szervezel, meg mindenféle könyveket írsz. Emellé a jóga hogy fér be, Erika?
Én azt gondolom, hogy ez egy életmód inkább, vagy ez egy ilyen gondolkodásmód, mert én magam gyógyítására kezdtem el még az egyetem végén jógaoktatónak tanulni. Aztán onnan tovább mentem meditációs és mentálhigiéniás trénerre, és azt látom, hogy terápiás szinten a kert és a jóga, vagy az a fajta életmód, ami ezt a csendet magával hozza, az szinte elválaszthatatlan. És nagyon régóta vágyom már egy olyan beszélgetésre egyébként, hogy így kikerüljön az emberek fejébe, hogy valójában mit tud például a kert, miért tud gyógyítani egy kert. És az nem csak azért, mert mezitláb sétálhatsz a fűbe, hát ha belelépsz egy méhecskébe, hanem annak egy teljesen más agyi folyamata van például a kertészkedésnek. Tehát olyan neuronhálózatok alakulnak ki az agyba. Vagy például ott van a gondoskodás a világról, a természetről, a növényedről, a kisállatodról, hogy ezzel például pszichoterápiákat is tartanak. Tehát erre voltak nagyon komoly, még az OPNI idejében olyan kutatások, hogy jobban gyógyultak a betegek, gyakorlatilag a mentálisan sérült betegek, hogyha ha kiengedik őket a természetbe. Tehát, hogy ez a jóga, meg maga a kert, az egy ilyen nálam legalábbis az egy ilyen teljesen egybevaló kapocs.
És arról nem is beszélve, hogyha valaki itt megtapasztalja azt, mert eddig nem tudom, az élet más területén máshogy gondolkodott, vagy máshogy viselkedett. Ha itt megtapasztalja azt, hogy milyen a gondoskodás, vagy mind az odafigyelés, akkor egyébként azt át tudja ültetni, vagy lehet, hogy nem is kell átültetni, mert átragad az élet más területére.
Ez az egyik, a másik meg az, hogy megtanít egy úgynevezett, ezt a mentálhigiéniások tudják, vagy a meditációs oktatók tudják, van egy ilyen fogalom, hogy egyhegyű figyelem. Az egyhegyű figyelem az az, hogyha ide kiülnél mondjuk, nem tudom, a Jászai Mari térre, a lépcsőre, és úgy néznéd az embereket, ahogy sétálnak, hogy nem formálsz róla véleményt, hanem csak vagy. Egyfajta olyan létezés, amivel az elme nem csak pihenni tud, de például rengeteg megoldást vagy felismerést tud hozni. Mondok erre egy példát, ha az ember nem tudja az elméjét lecsendesíteni, és kimegy mondjuk egy ültetvényre, mert kihívják szaktanácsadóként, hogy az ültetvény beteg. Nem tudjuk, mi a baj vele. Oké. És kimész és azt egyfajta olyan szemlélődéssel töltött, hogy nem azonnal a szakkönyv, meg a okostelefon, meg minden, hogy mit mutat az applikáció, meg látok-e a növényen valamit, hanem az indul el, hogy kezdje beszélgetni. Mondjuk így, hogy mentálisan a növényekkel, akkor sokkal nagyobb felismeréseket lehet tenni, sokkal hamarabb lehet mondjuk megoldani egy növényvédelmi problémát, mert most ez így nagyon furán fog hangzani, de érzed a növényt.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kertépítő, szaktanácsadó, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Mindig gondolkozom azon, vajon tegyem, amit kell, vagy tegyem, amit akarok, akkor kell egy haditerv. Mikor kimegyek, és kint vannak, én sosem megyek be, nem nézek bele a szemetekbe. Hol van a pénzem, hát kapjam meg, amikor akarom, és én mindig akarom, mindig mellett maradok. Mindig biztonságban tesom, mert tudom, a tesom hazadom. A tesóimban nem ér villansítjuk az akaratot. Egyiknek unokája született, annak meghalt az apja. Este temetésre készülünk, majd reggel szülinak. Mindenki szemén szúrta, az a pillanat felment a banda. Baby parkba esen is, aztán meg viccba öteli rakja. I'm going crazy, az anyám nézi, hogy lett a fiából a férfi, senki sem érti. Rompom minden csontom, rompó a karabés. Rompom minden csontom, rompó a karabés. Majd mikor végig megyünk rajtatok, és mindenki felel, én már tudni fogom, hogyan jutok innen kifele. Teljes fókuszban az anyam, most csak ide figyelek. Kezemben itt van egy zsák, és csak jön mindenki tele. Mindig gondolkozom azon, vajon tegyem, amit kell, vagy tegyem, amit akarok, akkor kell egy haditerv. Mikor kimegyek, és kint vannak, én sosem megyek be, nem nézek bele a szemetekbe. Hol van a pénzem, hát kapja meg, amikor akarom, és én mindig akarom, mindig emellett maradok. Biztonságban tesom, mert tudom, a tesom hazadom. A tesóimban nem érvényesítjük az akaratod.
Fitness, Sunny Rolanddal.
A napjaim romokban, most feladnám azt hiszem, vagy csak belehalnék titokban, hogy ne lássa senki sem. Tudom, ez a világ csak akkor szeret, ha tiéd a győztes szerep. Amit gyűlölsz bennem, az is én vagyok, én leszek. Elengedem, nem ragaszkodom, ott nincs út, ahol én járok. Megtanultam, elfogadom,
megtagadni, megtagadni.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnök és jógaoktató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszöntelek.
Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Voltak benne, azt mondja, hogy ökológiai lábnyom csökkentés, meg volt fenntartható kert, meg mindenféle kémiai anyagoknak a kijuttatása, stb. 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 Az imént említett topikok közül szinte mindegyik ott lesz majd a következő Kertakadémián.
Igen, amúgy is a Kertakadémiának az a logikája, hogy hát, hogyha valaki végignézi a műsort, akkor tele vagyunk ilyen doktorokkal. Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy mindenki szinte doktor, de őket én azért szeretem, mert tudományos alapokat nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak, és nagy tisztelője is vagyok mindegyikőjüknek, viszont le tudják fordítani embernyelvre. És ez a legfontosabb a mai világban, hogy úgy közvetítsünk tudást, hogy az egy valódi mély tudás, viszont értsék, és holisztikusan értsék, egybeértsék az emberek, és például lesz növényzene.
Erre külön rá akartam kérdezni. Láttam, végigbogaráztam, augusztus 8-án lesz egyébként, és lesz egy olyan program, hogy növényzene. Mi az, hogy növényzene, Erika?
Ha valaki bogarászott így már a YouTube-on, vagy bármilyen ilyen videó megosztón, akkor biztos találkozott már ilyenekkel, hogy ráraktak mindenféle ilyen érzékelőt egy növényre, és akkor az hangokat ad ki, ha megvágom, ha rákiabálok, ha stb. Ugye azt kell tudni, hogy a növényeknek a sejtek között ugye az áramlás, növényi nedvek áramlása ugye egy adott frekvencián történik, tehát ez hercegben mérhető számítástechnikai eszközökkel, vagy hát ilyen mérőműszerekkel. Na most, mivel ezek hercek, és a hang is herc, ez átfordítható hangá. És ebben az az izgalmas, hogy ennek van tudományos alapja, tehát a Mia előtt, Koritár Mia lesz ennek a szakértője, előtte nem véletlenül van Parádi Istvánnak az előadása a mikorizagombákról, a talaj életről és a talajban lévő gomba növény kapcsolatok és kommunikációkról, mert ők például ráadásul együtt is dolgoznak ebbe kutatóként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog. És az az érdekes ebbe, hogy nekem is van ilyen gépem, kicsit ilyen flúgos nőnek nézhetnek, ahogy én így ülök, és várom, hogy beszéljen hozzám egy moha. Elképesztő jó dolog, mert én például azt a részét kutatom, amikor növényvédelmi előrejelzésre lehet ezt használni. Minden növénynek megvan a saját dallamvilága. Most ezt ne úgy képzeld el, mint Mozartot, vagy Vivaldi 4 évszak tél, és akkor jön a hegedű szólam, ez egy teljesen más, majd itt adáson kívül megmutatom, ha érdekel. De van egy dallamív, van egy hangzásvilág, és ha például a növény elkezd száradni, akkor nem ad zenét. Uh-huh. Magyarán mit tudsz belőle, nincsen netkeringés. És még lehet, hogy a tüneteket nem mutatja, de már a növény szárad. Ha például nagyon megtámadja a levéltetű kolónia, akkor ugyanaz a növény más zenét fog adni. És hogyha ezeknek megvan a dallam mintázata, akkor alapvetően nem is kell, hogy feltétlenül lássál melyik valamit, már a növény már pontosan tudja, hogy azt le kell reagálni, és meg lehet így oldani növényvédelmi problémát akár.
De érdekes ez. Na, augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, ez egy előadás sorozat, beülnek a kedves érdeklődők és szakértőknek szól, vagy bárki mehet, vagy esetleg lehet kérdezni, és akkor ilyen, nem tudom, diskurzus alakul ki az előadókkal.
Ez hobbi kertészeknek van kitalálva, és kiskertgazdaságoknak, méghozzá pont azzal a céllal, hogy elkezdjenek úgy kertészkedni, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És az előadások szünete direkt úgy van mindig kialakítva, hogy van idő egyébként kérdezni az adott előadóktól. Ez azt szokta jelenteni, hogy Sipos Gazda gyakorlatilag ilyen nőhegyekben így egy kupacban a terem csücskébe van betömörülve, és akkor már én így kopogok és csengetek, hogy fajtatnánk. Én ilyen kis szigorú tanítónéniként nyomom ott. De én is például előadok idén. Én meg csak azért adok elő, mert én azért nem szoktam, mert főszervezőként nekem van kis millió más dolgom aznap, viszont annyira sokan kérték az én területemről is, hogy legyen növénytársítás előadás, ez egy nagyon érdekes téma lesz, hogy kifejezetten a kezdőkertészeknek fog szólni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Erika, szóval augusztus 8-án Kertakadémia következő alkalommal, viszont azt említetted, hogy neked millió egy dolgod van. Igen, ezen kívül is, mert hogyha minden jól megy, akkor már be is fejezted azt a bizonyos elég terjedelmes írományt, ami hamarosan napvilágot lát?
Össze fog megjelenni, ha minden jól megy, talán a születésnapom környékén, tehát itt mondanám a hallgatóknak, hogy szeretem a tiramisút, szeptember 21. Nem, viccet félretéve nem akkor fog, hanem ilyen szeptember vége, október elején a Book kiadónak a gondozásába fog igen megjelenni egy olyan nagy könyvem, így a 40. Kertészeti szakkönyvem után egy nagy könyvként, ami egybefoglalja a fenntartható kertészkedésnek a apró csinyát-binyát, és az egész kertről úgy írok benne, hogy az elejétől a végéig érthető lesz, egy ilyen nagyon szép nagy szál lesz a komposztálástól, a víz megtartáson át, a gyepgazdálkodásig, nagyon sok témát ölel fel, és egy kicsit ez így megint az első blokk paradigmát váltunk.
Szóval, augusztus 8-án tehát Kertakadémia, jön nem sokára az új könyvvel, és akkor az utolsó kérdések egyike a végére. Kertakadémia lesz még ebben az évben, vagy augusztus 8-a is kész?
Ez csak augusztus 8-a is kész, azért, mert utána ráadásul az én kertem lesz látogatható, erre az egy napra szoktam minden évben megnyitni, illetve ez egy akkora nagy rendezvény, oké, hogy csak 250-en férnek be a terembe, de ez nagyon sok szervezést igényel, és nyilván a kertbarátkörök ezen kívül is kérnek előadásokat, de azok nem ilyen léptékűek, hogy egész nap tanulásról szól, mert itt egész nap tanulni fogunk.
És akkor az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan működtek a kertek, vagy gyerekként mit csináltunk ott, vagy említettél te is ilyeneket, meg hogy a nagypapák mit csináltak a kertben annak idején. És csináltak ilyet is a kertben, én emlékszem ilyenre, néztem nagy szemekkel, hogy ezt hogy meg miért, meg mi történik majd utána egy-két év múlva azokkal a bizonyos gyümölcsfákkal. Mert az, hogy permetezni kell, vagy metszeni kell, vagy kellett, az egy dolog, de hogy beoltad egy gyümölcsfát. Ilyen létezik még manapság?
Még létezik, képzeld el, és én is szoktam egyébként ezzel játszani. A nagypapámnak is volt egy olyan almafája, hogy vagy 15 különböző alma volt ráoltva, és ugye az egész szezont így ki lehetett húzni, mert mindig másik ág rész volt termőben. Lehet egyébként, és lehet meg érdemes is oltogatni, tehát ezt érdemes megtanulni, mert zsebimporttal így bármikor lehet szaporítóanyagot is gyűjteni. És nagyon jó fajtákat lehet egyébként akkor hazavinni belőle.
Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Én is köszönöm.
Hallom a lépteit, az idő elszalad. Gyere, csináljunk pár dolgot, amit nem szabad. Megint a nyári szél játszik a bőrömen. Ma megszeretek valamit, de holnap ellököm. Azért születtem igazán szabadnak, hogy komoly felnőttként mindent megtiltsak magamnak. Kezdem érezni az idő vasfogát, a világom kinyílt, mégis a szívem összezárt. Összezárt, szívem összezárt. Összezárt. Most már nem menekülök el, csak egy kicsit fáj. Ismerős illatok, régi gyerekszobák. között rád beszélt nyári éjszakák. Mert erről ködjek, hogyha megy lazán. Semmit sem kerestem, engem minden csak megtalált. Azért születtem, igazán szabadnak, hogy komoly felnőttként mindennek tiltsak magamnak. Kezdem érezni az idő vasfogát. A világom kinyílt, mégis a szívem összezárt. Összezárt. Szívem összezárt. Összezárt.
Termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés. Nem lesz szükség szigorú beavatkozásra, ha továbbra is így takarékoskodik az energiával az ország, közölte a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Két autó ütközött a Sári és Inárcs közötti úton Pest megyében, a 10-es kilométernél. A helyszínelés idejére az utat lezárták, a helyszínre mentőhelikopter érkezett. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben, mondta a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint reggel óta 3 cm-t emelkedett a folyó vízszintje. Az előrejelzések csütörtökre várnak nagyobb mennyiségű esőt a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, ami becslések szerint több 10 cm-t emelhet a vízszinten, ha a csapadék valóban megérkezik. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már holnap megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és nálunk a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes népsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hajnali 17-24 fok után napközben 37-41 fok közé melegszik az idő. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Iszik a beton, aki éli és mozog, rajthoz állt. A pulzusom plafon, ma is megcsinálom a fesztivált. Futnak a körök, közben a világ változik. Van, aki örök, s van, aki örök már.
Szani Rolanddal.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még és segítségét kiált. Hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem, hallja ezt most valaki, aki bátor nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú.
Ha színű vagy, csak két színű soha ne legyél. Mert ez a világ most mindent eltorzít, a testvér testvérnek hátat fordít. De a remény gyerekruhába öltözött, kitárt karra fut felém. Övék a jövő, nem kell sokat várni, csak utat mutatni, tanítani, hogy milyen igaz emberré válni. Hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú. Remélem hallja ezt most valaki.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is.
Köszönjük.
Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölerget. Ez?
Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az öt érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább öt plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
14-17 érzék? Kimegyek az erdőben, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a hatodik érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a hatodik érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelése, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni, el is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
A Csipkefe alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun, a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Bernecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa Alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, a kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa Alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozáson keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sítva duszad, kongós, sivatag a szél kálmán. Még kevés bolondok, Buda még szunnyad. Köszönni akartam, de nem láttál. oldalon az e-naptár. Sítve tusszat békávés bolondok Buda még szunnyat erőti kapidok repül a föld köbány a kispestő szerepet tölt villamoságosan zenét szerez a Pesti zavarban a bánat elered erőti kapidok repül a föld köbány a kispestő szerepet tölt villamoságosan zenét szerez a Pesti zavarban a bánat elered.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
Köszönjük szépen,
köszönjük,
szia!
Mi is.
Az imént már elmondtad, Évin, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia vagy erdőfürdőzés, Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
Igen. Egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves amíg közgazdász voltam. Ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom, én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
De és honnan származol?
Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben, inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitoncid összetétel milyen, fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefektetted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani. Önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz, sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserép virág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Voltam én már annyit, rossz gonosz helyen, már nevetni sem tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki lát is nem csak néz, úti társam, nem az, aki másnap ködbe vész az éjszakában. Már nem láttam élesen, arra vártam, ki a vak sötétben, amit se sem. Mikor felzabál a múlt, mikor a
és a vég, akivel minden egyes percet a végtelenig újra játszanék, aki azt is tudja rólam, amit még én magam se tudok, akivel egy irányba tartok, mint párhuzamos univerzumok, akiben vakon bízhatok, aki vakon bízik bennem, aki elfogadja a múltam, megerősít, hogy ne szégyeljem. Nélkül is ért. Voltam én már annyit, rossz koros helyen, már nevetni sem tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Az imént elmondta Dévi az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladékgazdálkodási szakember vagy?
Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is, elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a HOSZ, a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztálynak a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, úgyhogy az Évi szavaihoz kapcsolódva, én a saját példámon érzem, hogyha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor az attá foglalkozol?
Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben, de higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve napdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani, gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük, és a Mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba, tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom, alól akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a golyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
Na azt nem szabad csinálni.
Na az igen, azt nem kellett volna.
De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreteszi a vesét az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehézfémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higany tartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket, illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az ólomakkumulátorról, a festékekről is, hosszan sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb módja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Még itt vagy bennem, dühötten vársz, a jó szó eltalál, bosszút állsz. Kialudtak a fények, sötétben látsz. Itt jártál, sem emlékszem rád. Nappal félsz, nappal félsz,
Fitness Sunny Rolanddal.
Mondtattad volna, hogy vége, mondtattad volna, hogy nem. Mielőtt magamat benned ezredszer éleztem. Mondtattad volna, hogy ennyi, szólhattál volna, hogy kész. Könyvjelző lapok és szépen zárul a közös rész. Mentél, 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 és csak húztál, húztál, húztál magad után. Kicsikot húztam magam után, magam után. Mondhattam volna, hogy még ne, mondhattam volna, hogy fáj. Mielőtt ajtóstul megint a lelkembe rontanál. Mondhattam volna, hogy várj még, mondhattam volna, hogy állj. A levegőt markol a kezed, nincs kivel szembeszállj. Mert a mentél, 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 és csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, meg diszkét csíkot húztam magam után, a magam után. Mentél, 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 és csak húztál, húztál, húztál magad után. Diszkét csíkot húztam magam után, magam után.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok.
Köszönjük szépen, szia.
Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa alapítvány?
Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző, és a Világ eleje mozgalomnak, vagy egy közösségnek a szakmai vezető és egyébként humánökológus, PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humán ökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n, úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán. Fogunk beszélni természet kapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még nordic walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
Béla, említetted, hogy te az évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
Igen, mind a két sapka a fejemmel lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymásra beszélgessenek.
Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színházteremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
Te milyen gyakran erdő fürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
Hát, ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebben részt.
Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jólléti közérzetjavító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-gel foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
Évi, Béla, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
Mi is nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Sokat jártam erre, látszik még a lábnyomom. Annyi hibát vétettem, már nem is számolom. De nem ez, amit látni kéne, hogy az élet hányszor borított térdre. Csak a számít legyen, bármilyen jó irányba változom. Kitapostad te is már a magad lépteit. Mindig befordulsz, pedig tudod, senki se kényszerít. De nem ez, amit látni kéne, az útnak messze van még a vége. Ha kérdeznétek, minden jó, csak egy kicsit lepihentem itt. Nem kérem már, hogy mindig higgy nekem. Zsákutcákban töltöttem a fél életem. Ha lemaradnál, én megvárlak, de az idő elszalad. Ismerem, hogy mit lehet, s hogy mi az, amit nem szabad. Sose kérdeztem, és ha tévedtem, mi van akkor? A döntéseimet sose szégyeltem. Szó mi szó, a szív mindig hódít, azt mondod így a jó. Az ész közben ordít, hogy ne csináld. Sors mindig rafinált, elégszer kicsinált. Minden pofon által a dedikált. Nem szabad.
Magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétfői programajánló pillanatai előtt állunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mit hoztál mára?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A média klikken is elérhető a népszerű sorozat, a Tóth János, amiben sokunk kedvence Mucsi Zoltán alakítja a főszereplőt. Tényleg zseniális a sorozat. Az alapsztori, hogy Tóth János egy 2017 és 19 között futó magyar vígjáték sorozat, a nagy sikerű Munkaügyeknek a spin-offja egyébként, és hát a főszereplő az 55 éves örök aglegény János, kénytelen új életet kezdeni, miután elveszíti állását, és tényleg a Munkaügyek is nagyon vicces volt és komikus, szerintem ez is az, úgyhogy Tóth János elérhető a média klikken.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Roli.
I'm a woman. I'm a rebel. Human. Another level. Fighter. Never settle. I'm a woman. 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 I'm a woman made of.
is now where I belong. I'm a woman made of rivers. I'm a woman made of rivers.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van iparengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a